Hölgyek, urak, jó napot kívánunk mindenkinek, következik egy ESBringa podcast. Lanti telefonjáról, úgyhogy remélem jó lesz a minőség. Beültünk itt most az Eurosport Bundesliga stúdióba, úgyhogy egy picit új technikai eszközökkel rögzítjük a podcastet, ami egyébként még nem volt a túr alatt, és elmondom neked, Lanti, pont azon gondolkoztam, idefele jövet.
Nem fogod elhinni, bocsánat, igen? Csak annyi, hogy képzeld el, hogy hiányolták. Szóvá tette egy
az
néző,
jó,
hogy nem
jó.
Volt podcast, hogy kimaradt egy podcast.
Az mindig jó, elnézést. Ennek megvannak az okai egyébként, de ezt most nem fogjuk részvezni. Szóval, őszinte leszek veled, de nem minden szakaszt hallgattam elejétől a végéig, nem minden szakaszt hallgattam magyarul, ezt csak
én
azért
sem.
Mondom el.
Tényleg, két szakaszt nem is közvetítettem,
ja, tényleg,
és nem tudom, lehet, hogy a 2.31 kilométeresen lehet, hogy én is bealudtam egy picit.
Jó, jó, de egyébként ezt most csak azért mondom, hogy a kedves nézők értsék azt, vagy hallgatók, hogy csomó mindenben nem tudom a véleményedet.
Nem baj, tök jó, meg tudjuk beszélni. Igen, mert nem is dumáltunk egyébként.
Ezért lesz, igen. Nagyon keveset beszélgetünk mostanában alapból is, a kerékpárról is, hogy csomó mindenben nem tudom, hogy mit gondolsz, ezért jó ez a beszélgetés. Illetve még valamit előzetesen, de szerintem aki ESBringa podcastet hallgat, az már megszokta, azért itt egy fokkal lazább lesz a hanglem, mint élő adásban.
Azt, persze,
hiszem,
persze.
Azt hiszem érthető módon. Szóval, úgyhogy mindent így tessék értelmezni. Az első kérdésem az picit közhelyes lesz, de meg kell kérdeznem. Első hét, hosszú szakaszok, mondjuk ki azért, mert ha már egy Sagan meg egy Valverde is ilyet nyilatkozik, unalmas szakaszok fényében, ahol a kockakő előtt elveszíted Ricci Portot, ahol folyamatosan meleg volt és az oldalszél nagyon nagy gondot nem okozott, aztán egy hülye szurkoló miatt elveszíted Nibalit, ahol Dan Martin szerencsétlen, ahol Landa szerencsétlen, ahol Urán, Port, Nibali, gyakorlatilag ez a hármas sérülés miatt hullik ki, és van egy brutál Sky dominancia, mennyire tetszik neked ez a túr? És még nem soroltam fel ugye mindent.
Az első 9 szakasz, ugye én ráadásul a Rubéról lemaradtam pont egyéb közvetítések miatt, úgyhogy az első 9, első mondjuk 8 szakasz, az szerintem dögunalom, és ezt elmondtam adásban is, és tartom, szerintem az ASO-nak is föl kellene ismernie, hogy ez a múlt. Tehát régen még lenyűgözte az embereket pusztán az, hogy 231 kilométer, meg lenyűgözte az, hogy 3500 kilométer a túr. Erre ma már egyszerűen nincsen szükség. Én megértem azt, hogy a városok meg a fizetnek, a régiók fizetnek, A-ból B-be valahogy el kell jutni, ezt mind értem. De ez a múlt teljesen egyértelmű, hogy nem kellenek ilyen hosszú szakaszok. A sprint szakaszok legyenek rövidebbek, mert egy sprint szakaszban a lényege az úgyis a vége, az utolsó mondjuk 20 kilométer, arra szerintem senki nem játszik, hogy legyen bukás. Ha meg oldalszelet akartak, abból a szempontból most nyilván az időjárás, tehát az oldalszél nem megrendelésre jön, az nem úgy megy, hogy kifizetem az oldalszelet, és akkor
így. Bár az ASO ki tudja, múltja miatt miket tud elintézni.
Szóval, de hogy... Tehát az oldalszél nem jött, tehát ilyen időjárási zűrzavar meg káosz nem volt, úgyhogy emiatt azért az első, hát az a 2.31-es szakasz, amikor így imádkozni kell, hogy valaki könyörgöm akarjon szökni, légy szíves. Ugye Degant az elején egyedül, akkor így ment egy ideig, hát ez nem jön senki, hát akkor én sem megyek, hát hülye, azért nem vagyok. Akkor utána szökött Ofredo talán, az is ment egyedül, akkor utolérték, mert fújt az oldalszél, akkor szánalmas volt, de most ezt komolyan mondom, szánalmas volt, hogy egy Tour de France-on nem akar szökni senki. Uh-huh. És ez nyilván azért volt, mert meleg volt, mert hosszú volt a szakasz, és mindenki tudta, hogy a sprintereknek kell, tehát hogy a végén úgyis megfogják őket. Ki a fene akar melegben 2.31-et szökni, amikor tudod, hogy a végén úgyis megfognak? Úgyhogy szerintem az, bocsánat, annyi csak, hogy az eleje az nem volt jó.
De ezt mondták ők is.
De akkor minek csinálnak ilyen útvonalat? Tehát most ez olyan dolog,
ennyi
pénz, ez pénz, ennyi. Ez szerintem is pénz. Ami utána jött, szerintem ezek a kiesések, hát ez benne van. Ha most elviszel hegyi menőket Rubéra, ott benne van, hogy valaki esni fog, bár ugye érdekes, hogy Port még a kockakövek előtt bukott.
Igen, igen, arra majd később visszatérünk
egyébként. De hogy az, hogy meg Nibali esete, meg Urán esete, szerintem ez ebben most nincs semmi rendkívüli, tehát ez egy ilyen átlagos elhalálozási arány a túron. A összességében viszont a verseny maga azért tetszik, mert itt vagyunk a 15. szakasz után, és én azt merem neked most állítani, hogy amióta én túrt közvetítek először, fogalmam sincs, hogy mi lesz a forgatókönyv. Annyira kiszámíthatatlan szerintem, hogy hányféleképpen alakulhat a vége, és itt most nyilván elsősorban a három, most mutatok négyet ezért, tehát a három első számú opcióra gondolok, Thomas, Froome vagy Dumoulin, és ugye nem tudjuk, hogy Roglic milyen formában lesz még. Ez tetszik. Tehát ez a része nagyon tetszik, hogy messze nem az a City, hogy úgy is tudjuk, hogy talán, ha nagy csoda lesz, akkor Bardet meg Quintana talán esetleg majd a hegyek között összeszed annyi előnyt, hogy ne legyen teljesen lefutott a játék az időfutamon, hanem fogalmad nincs. Fogalmad nincs.
Ezt aláírom, aztán majd mondok erre még valamit. Viszont mondj. Figyelj, első hét már Lengyel Tomi is itt volt, igazából ezt érintetted, és ő mondta azt, hogy ha viszont kétszer befúj az oldalszél az első szakaszok egyikén, akkor most itt ülünk, és még mindig rugdossuk a falat, mert akkor a szakasz volt.
Ez benne van. Tehát ez az,
de nem ami... volt.
Nem,
de
nem volt. És korábban voltak olyan évek, amikor ez bejött, idén nem jött be. Idén a sík szakaszok jelentős része unalmas volt.
A másik pedig, hogy azért azt ne felejtsük el, hogyha nagyon nagy sót akarunk látni a második és a harmadik héten, nem lehet már a második napon hegyi befutó, mert ők is emberek. Tehát én azt aláírom, hogy egy vagy két ilyen szakasz legyen, ahol tényleg beszélgetnek, ahol pletykálkodnak, szökjenek, tényleg a kommentátor sztorikat mesél a kastélyról, meg legendák és társai, tudjuk milyen, de ez az első hét, ez tényleg tömény volt. És mondjuk nem tudom, hogy ti hogy bírtátok, mert az, hogy most valaki lefekszik aludni, meg 3 óra múlva visszajön, azt megteheti. Ti nem tehetitek meg, mert azt vágják be az esti ismétlésbe, és hallgatsz.
Igen, ez kellene, amikor horkolás hallatszik az adásban, a sziki.
Hogy gázos volt egyébként?
Nem. Szerintem
nyilván
volt,
el lehet lenni.
Nem, tehát volt még az első hét, a szivatós első hét olyan szempontból jó, hogy az első héten még van energiád. Ahogy fogy a... ahogy ugye múlik az idő, fogynak a szakaszok, úgy lesz a kommentátor is fáradtabb. Most ez tök jó, mert tudunk erről beszélni, hogy mindig kérdeznek minket a nézőink, hogy mi hogy készülünk, meg hogy bírjuk, és nyilván adásban most nem akarunk magunkról beszélni, mert nem ez a persze fontos, de hogy itt most tudunk egy picit erről is beszélni, hogy igen, ahogy megyünk előre a versenyben, nyilván úgy fárad az ember, úgy igényli egyre inkább, hogy legyen esemény. Az első 2-3-4 nap, még ha nincs esemény, akkor is ott van az, hogy vissza lendület, friss vagy, persze, van egy csomó sztori, amiről tudsz beszélni. A mai nap például, ami szintén ez a 15. szakasz, szintén egy kicsit uncsira sikerült, ma már sokkal kínlódósabb, mert úgy vagy vele, hogy már, még ha van is info, már nincs kedved beszélni róla, már ahhoz van kedved, hogy verseny legyen, alakuljanak a dolgok, Froome-ot akarom nézni, Thomas-t akarom nézni, Dumoulin-t, Roglic-ot, Quintana-t, mit tudom én, Landát, nem azt akarom nézni, hogy a mezőny teker és dumálnak. És a szakasz 3/4-ét Luke Rowe vezeti végig. Meg Moszkom.
Az tény, hogy nem izgi. Annyit egyébként el lehet árulni, bár szerintem mind a négyen mások vagyunk, úgyhogy a többiek nevében nem tudunk beszélni, de azért mondjuk a tájat, a legendákat, amiket te kiszoktál emelni, meg gasztró, azért azt nem napról napra csinálod.
Nem, tehát ez felváltva, igen.
Egyrészt mindenki elosztja maga között, másrészt meg úgy mondom, hogy te például, nem tudom, 3 héttel a túr rajtja előtt, tudod, hogy 11 szakasz leszel, tudod, hogy milyen régió
így van,
leszel.
Így van.
Azért legyünk őszinték, az elmúlt évekből is elő lehet venni sztorikat.
Elő.
És aki ezt nem csinálja, az nem normális, mert egyébként egy legenda, nem tudom, nem biztos, hogy mindenki emlékszik a 15-ös túron elmesélt legendára. Amúgy meg a gasztró nem változik, a templom történelme, meg az emberek történelme nagyon nem változik.
Templom nem megy odébb, úgyhogy...
Nem megy odébb, és azt ugyanúgy 1542-ben rombolták le. Úgyhogy azért előre fel lehet készülni.
11. Lajos sem lesz jobb már.
Azt tavaly óta pontosan tudjuk, hogy akármerre jár gonosz. Úgyhogy azért ennyit el lehet mondani a nézőknek, hogy nem napról napra készülsz így a tájból, az megvan előre.
Azt nem is lehetne bírni.
Az sok. És akkor azt meg a napi is hírek.
Azt nem, tehát igazából egy nap az úgy indul, én általában ilyen 8 és 9 között föl szoktam kelni, nyilván attól függően, hogy az előző napot sikerült lefeküdni. És akkor mi például azt is csináltuk, most veled is szoktuk ezt, meg Danival is úgy csináltuk, hogy nyelv alapján felosztottuk a sajtót. Tehát én nézem az angol száz sajtót, meg ha van időm rá, akkor ránézek azért a hollandra, belgára. Ő megnézi a franciát, ugye a L'Équipe az jelentkezik minden nap 7-8-9 oldallal, ő átnézi a gazettát, amit egyébként ugye te szoktál, meg néha ír, most mit nézett ma valami baszkot, te szoktál kolumbiait, tehát ugye az ilyen. Tehát a sajtót is felosztjuk egymás között, mert...
Nem bírod bírni. Ott van a Twitter, csomó érdekes pontosan statisztikával. Egyébként, igen, ez nekem tavalyról is rémlik, hogy a Tour de France, amúgy ezt most senki félre ne értse, nem panaszkodás. Amúgy, ha mindenről tudni akarsz, vagy a dolgok jelentős részéről tudni akarsz, azért az órák a szakasz előtt. Szerintem.
Hát az abszolút.
Be lehet ülni úgy, hogy rajtlista meg a Cycling News-t átfutod, de az olyan is lesz. Szerintem.
Pontosan, ez teljesen így van, és még így is egyébként van, hogy kimarad valami, mert elkerüli a figyelmet, tehát ez benne van a pakliban. Arról nem is beszélve, hogy ugye a különböző nyelvű sajtó azért sokszor ugyanabból az információ bázisból dolgozik, mondjuk, mit tudom én, tudjuk, hogy az angolok közül a Cycling Newsnak, a The Guardiannek kint van mondjuk újságírója, a Gazettának van kint újságírója, nyilván a L'Équipe-nek több újságírója, ezeket olvassa át az ember, mert náluk van eredeti hír, amit ők maguk szereztek.
Persze.
De egyébként azért is osztjuk föl egymás között, mert tök fölösleges, hogy ugyanazt a hírt ketten olvassuk el, tehát most annak semmi értelme. Pontosan, hogy te is elolvasd ugyanazt a Cycling News hírt, mint amit én meg ugyanazt a Gazetta hírt, amit te, mert attól abban nem lesz más.
Volt az első héten, visszaemlékszel, akár nagy név, akár kis név, ilyen rohadt jó sztori, amit valakiről nem tudtál, de belefutottál? Akár
most nem emlékszem ilyenre, ami ilyen nagyon-nagyon jó sztori. Nem. Azokat te szoktad hozni. Te mindig így ki...
Tudod, várjál, átküldtél valami Van Baarlét, vagy mi, holland oldalon, emlékszel az első héten?
Igen, volt egy... Igen, de... igen, az nem az volt, amelyik, amikor ő...
Nem olvastam el, csak átküldtem.
De az volt, igen. Nem volt olyan eszelősen nagy sztori, de az volt, hogy ő arról beszélt, hogy ő simán használt szalbutamolt, meg nem szalbutamolt, hanem ilyen aszma pipát, vagy mi a tököm az, ilyen inhalátort, úgyhogy nem volt aszmás. De azt mondta, hogy mi versenyzők egyébként is tönkre tesszük a tüdőnket, és néha szükség van erre, kész, megyünk tovább, hagyjál békén. Tehát ennyi, az érdekes volt egyébként. Figyelj, de a túr alatt például Armstrongnak mindig vannak jó sztoriai.
Igen, az, ő bele-bele hallgatott.
Azt hallottad egyébként. Azt a sztorit, amikor az almás pitét? Hát az volt a kedvencem.
Ne, na, azt mondd el, viszont
hát konkrétan, szerintem a nézők nagy része, meg hallgatók nagy része már hallotta, hogy elmesélte a Hinkepi, hogy valami Skeldeprijs előtt, a verseny előtti napot megelőzően, tehát nem a tehát kettővel előtte előtt. Este, Armstrong nem bírt magával, és megevett egy almás pitét. És másnap olyan bűntudata volt, hogy a Skeldeprijs előtti napon egy 3 órás ilyen irgalmatlan edzést vezényelt a komplett csapatának, és így azt hiszem Julian Dean még akkor nála tekert, és így mondta, hogy ő egy rendes srác, nem mondott semmit, de láttam az arcán, hogy így azt mondja, hogy ezt nem hiszem el. És mondta a Hinkepi is, hogy hát akkor nem voltunk hálásak túlságosan, és aztán Armstrong mondta utólag, hogy hát idézem, néha elég nagy dickhead tudtam lenni, úgyhogy...
Ja, sokat, erről beszéltünk rengeteget, ő azért sokat változott előnyére, és szerintem ezek a podcastek hihetetlen értékesek.
Nagyon, nagyon jók, én nagyon szeretem őket.
És ez tényleg igaz, hogy a Joan Bruné betelefonált?
Azt nem tudom, mert azt a podcastet pont nem hallgattam.
De én ott vagyok leragadva, hogy ők utálják egymást. Vagy annyira nem szeretik, bocsánat.
Én azt nem tudom, én...
Lehet, hogy rosszul tudom.
Én úgy tudtam, de lehet, hogy ez aztán tényleg majd kijavítanak, vagy kommentben megírják a hallgatóink, hogy bent volt.
Bent volt? Ja, ma azt mondom, hogy nem hallgatom
mindegyiket. De, nem, de egy vagy két podcast volt, amit nem tudtam meghallgatni, mert nem maradt rá időm. És én úgy tudom, hogy bent volt, de lehet, hogy csak betelefonált.
Jó, hát
de szerepelt a podcastben, az biztos, mert volt egy olyan nézőnk, aki írt az adás közben, hogy a Brünyés részt le tudjuk-e fordítani.
Aha. Jó, majd megírják, oké. Nem is
na mindegy.
Na, gyorsuljunk be, kérdésem, nagyon messziről fogunk kezdeni időbe. Az első olyan szakasz, amit nagyon vártak sokan, az a Rubé volt, amit pont nem csináltál. Igen. Nem baj, hogy nem láttad, nem is ez a lényeg. A kérdésem az, hogy szerinted kell bele egy kockaköves szakasz a Tour de France-ba, úgy, hogy állítólag kiszámolták, 80 ember bukott azon a napon, és ugye elveszítettük Portot, de érdekes, hogy Portot még az első szektor előtt.
Igen, nekem nem
magán
kell.
Vélemény.
Nekem nem kell. Tehát ahhoz, hogy Lantos András élvezze a túrt, ahhoz nem kell. De nekem, én egyébként, tehát én ilyen elég konzervatív vagyok abból a szempontból, hogy nekem legyenek hegyi szakaszok, legyen időfutam, nekem nem kell a murvás rész, tehát én attól nem tartom érdekesebbnek a versenyt. Én túlzásnak érzem a kockakövet, ezek a srácok nem erre készülnek, nem nincs ilyen adottságuk, nincs ilyen...
Tehát azért ez a nézőknek szól.
Ez a nézőknek szól, és ez picit olyan, mint amikor a végén, ugye valaki mondta is, hogy azért talán még tavaly, hogy azért nem tetszenek neki ezek a szakaszok, hogy nem a hegytetőn van vége, hanem lejönnek, mert hogy mi a buli abban, hogy ilyen sáskalábú hegyi menő sprinttel. Tehát, hogy a hegyi menők ne sprinteljenek a síkon, azok menjenek az emelkedőn, és a hegytetőn legyen a befutó. Én értem azt, hogy nem én vagyok az első számú célpontja a versenynek, mert mindenki tudja, hogy én akkor is megnézem, hogyha teljesen hagyományos szakaszok vannak. Azt nem tudom megmondani neked, hogy üzleti szempontból kell-e. Nekem néző szempontból, a szórakozás szempontjából semmi szükségem nincs.
Igen, mondjuk ez a kerékpár érdekes ellentmondás, mert ha néző vagy, akkor gonosz vagy, mert szenvedést akarsz, sarat, esőt, oldalszelet, ő meg nem. Tehát ők meg ott bent szenvednek, jó, de hát mondjuk cserébe szórakoztatnak, vagy szórakoztatni
persze
szeretnének. Jó, mindegy.
Neked? Te hogy állsz ez?
Ugye szokták mondani, meg nézegetem a kommenteket, hogy egy 3 hetes nyerjen a komplett versenyző, aki mindenből tud valamit. Tehát tudjuk, hogy le kell jönni a hegyre, fel kell menni a hegyre, nem baj, ha valamilyen szinten gyors vagy a végén. Azért ez tényleg érdekes volt, hogy rávezényeltél egy olyan, mit tudom én, 170 fős mezőnyt a kockakőre, akinek ugye a fele nem járott alapesetben. Mert egy Rubéra elmegy az olyan segítő, aki szereti.
Igen.
De egy Quintana amit keres ott, ugye? Igen. Klasszik példa. Én is, tehát mit tudom én, most azt mondod, hogy a következő 5 évben nem lesz kockakő, kibírom.
Én is.
Kibírom. Viszont amiről beszélni kell, Port. Nem tudok neked okosat mondani, de én kizártnak tartom, hogy ez most már csak a szerencsétlenség legyen, vagy... Tehát ilyen nincsen. Hogy egy volt csapattárs Chris Froome tartja őt a világ legjobb hegyi menőjének, mindenki minden túr előtt esélyesnek tartja, és ilyen pech széria, de mondom, ez már ne, szerintem ez már több annál, egész egyszerűen. Szabi szokta azt mondani, hogy ugye van egy torta, 10 szelet, akinek mind a 10 megvan, az Tour de France győztes. Akinek egy hiányzik, az mondjuk Vuelta győztes, akinek 2, az 3 hetes dobogós, és így tovább ismerjük ezt. Uh-huh. De hogy szerintem nem tudom, hogy ez koncentráció hiánya, már bebeszélte magának, vagy egész egyszerűen Richie Porte képtelen 3x21 szakaszt végig koncentrálni, de olyan nincs, hogy mindig ráesnek. Ilyen nincsen. Vagy hogy mindig ő cserél rossz oldalon kell. Ilyen nincsen szerintem.
Nem tudom. Ez az ember hajlamos tényleg azt gondolni, hogy amikor ilyen nagyon furcsa dolgok történnek, hogy biztos, hogy van valami az ember által kontrollálható ok mögötte, és ez azért van, mert az ember általában nem szereti az olyan dolgokat, ami fölött nincs kontroll. Ezért szeretnénk azt hinni, hogy ilyen nincsen, hogy valaki ennyire balszerencsés, és lehetséges is. Én egész addig ezzel nem tudok mit kezdeni, még valaki nem mondja meg. Én megmondom őszintén, nem értek annyira ehhez, hogy meg tudjam mondani, hogy miért. Tehát, hogy mondjak egy olyan ember által kontrollálható okot, ami miatt Richie Porte mindig balszerencsés.
Ezért mondom, hogy én se tudok. Így
emiatt
kezdtem,
emiatt én kénytelen vagyok elfogadni azt, hogy egyszerűen csak egy hihetetlenül balszerencsés ember.
De figyelj, tudod, mi jut eszembe? Bocsánat. Lance Armstrong tavaly mondta a podcastbe, ha számra jól emlékszem, 7 Tour de France győzelem.
Bukás nélkül.
Hát
vagy
volt
ilyen komoly...
2 defekt. Igazából lesz.
Igazad van, defekt nélkül.
Két defektje volt.
Igen.
De hogy... Tehát, és akkor itt van Richie Porte, aki nézeg az elmúlt 4-5-3 hetesét. Tehát,
igen, na most a defekt...
Vagy szegény Dan Martin.
Igen. De a defekt az egy másik dolog. A defekt az azért egy másik dolog, mert nagyon sokszor nem tudjuk, hogy miért van defekt, és például simán lehet, hogy valakiben valami miatt nincsenek benne azok az ösztönök, hogy hova nem megy. Hogy nem, mit tudom én, nem olyan jó a koncentráló képessége, ami azért fura, mert ugye Porte elég jó időfutam menő, már pedig azért az időfutam az tipikusan egy olyan dolog, amit aggyal is bírni kell. Végig fönn kell tartani ugye a koncentrációt. De mondjuk a defekt, ugye most például a tegnapi defekt után Dan Martin el is mondta, hogy azt nem tudom, hogy mondta-e úgy, hogy én voltam a hülye, de azt lenyilatkozta, hogy az út szélén mentem, tehát benne volt a pakliban, hogy ott van valami törmelék. Ja. Szóval a defekt az egy olyan dolog, de ugye Portnak nem csak defektje van, hát emlékezz a tavalyi lejtmenetes bukására, ott nem defektje volt, hanem...
Hát ott állítólag igen, az mi volt, szorult a fékem, nem...
Vagy valami bekapott a fék, vagy bekapott. Valami...
Vagy akkor eszembe jut egy Froome, mondjuk az első 3 túr győzelme, kb. Semmi nem történt vele. Eszembe jut egy Nibali, aki most olvasott, hogy 19-3 hetes nem adott fel, a kizárását hagyjuk, igen. Ezért ezek nem véletlen dolgok. Tehát nagyon kevés ember van, ugye tudjuk a világon, aki 3 hetest tud nyerni. Szerintem most mondjuk egy 5 fő, és akkor már felfele kerekítettél. Tehát ilyen Mollemák, Majkák, Fulsangok, akiket így egy csillagot adunk nekik a rajt előtt, hát nézd meg, már ott tartunk a második hét végén, hogy egy Majka meg egy Fulsang bőven szöghet, kutyát nem érdekli.
Persze,
a 20-25 perc hátránya miatt. És egy Fulsang megnyer egy Dauphinét, egy Párizs-Nizzát, tehát ilyen versenyeket elvisznek, brutálisan erős emberek. De egész egyszerűen látni kell, hogy van egy szűk elit, és abban szerintem az is benne van, hogy 3x21 szakaszt végig tudnak csinálni, úgy, vagy végig tud koncentrálni, úgyhogy komolyabb baj.
Benne, ez is benne van a pakliban. Nem tudom, hogy akik ott vannak mellette, és akikkel egy... Mert nyilván most az ember könnyű szívvel vagy szájjal mondhatja ki, hogy az a baj, hogy Richie Porte nem tud eléggé koncentrálni.
Nem mondom, hogy ez az ok, csak...
Csak pont azt akarom mondani, hogy tudom, hogy például a nézőink között is vannak olyanok, akik rendkívül bátran állítanak dolgokat, hiszen nincs tétje. Ha Richie Porte ott állna előtte egy tudom én, egy kiegyenesített kaszával, és azt mondaná, hogy ha hülyeséget mondasz rólam, akkor ezt átdöföm rajtad, akkor valószínűleg ezek a nézőink is óvatosabban fogalmaznának. Nyilván az internet mindent elbír. Könnyű azt mondani látatlanban, hogy nem tud, hogy biztos béna, vagy nem koncentrál eléggé, vagy nem jó versenyző. Egész más a szitu, hogyha nem mögött van egy felelősség. Úgyhogy azért mondom, hogy persze állíthatnánk azt, hogy ha nem tud koncentrálni Ricci Port, addig én ezt nem akarom állítani, amíg ezt nem mondja valaki olyan, aki vele dolgozott 5-6 évet, ismeri őt kívülről, belülről.
Persze.
Na mindegy, csak ennyi a lényeg.
Jó, én azt mondom, hogy én is találgatok, csak hogy ez már, hogy mindig ő nem ár.
Igen, érdekes, és nagyon kíváncsi leszek, hogy valamikor egyszer valaki olyan, akinek a szavára adhatunk, aki nem csak a fotelből mondja az okosságokat, következmények meg felelősség nélkül, hanem aki dolgozott vele, aki ismeri őt, előáll és azt mondja, hogy gyerekek, ez azért van, mert Ricci Port nem koncentrál elég jól.
És a tracknél most izgulnak, örülnek? Véletlen számlájára írják.
Szerintem a véletlen számlájára írják.
Tehát ők gondolom bíznak benne. Nem
meg lesz. Úgy vannak vele, hogy majd a környezetváltás, majd eljön hozzánk Ricci Port, és nálunk, és majd nálunk.
Lehet, hogy ez kell egyébként. Lehet, hogy ez kell.
Hát, ha csak emlékezz, hogy ezt mondtuk, amikor Skyból eljött, hogy...
Ugye? Na viszont, ami Port után a következő fontos mozzanat szerintem, Alpe d'Huez, és az őrület, ami fenn volt. Millió dolog eszembe jutott erről. Elsőként szerinted mekkora felelőssége van ebben a szervezőknek, tehát az ASO-nak? Mind a mellett, hogy két dolgot mondanék előzetesen. Egy, a komplett hegyet, tehát 2x14 kilométert, ha az Alpe d'Huezt nézed, elég nehéz lekordonozni. Kettő, ha kin van 100 000 ember, elég, ha egy hülye van.
Elmondtad a lényeget. Én ezért nem mondanám azt, hogy a szervezők hibáztak. Nyilván ők meg fogják nézni, hogy van-e valami, amit esetleg másképp lehet csinálni, de szerintem ezek azok a dolgok, amiket nem lehet előre kalkulálni. Ha az a fényképező fül, nyakba akasztó 2 centivel kevésbé lóg be, akkor most Nibali még ott van a mezőnyben, és lehet, hogy megnyeri azt a szakaszt egyébként, mert nagyon jó formában volt. Tehát még törött vagy repett csigolyával is milyen tempóval ment fölfele. Tehát ráadásul ott én erre most megmondom őszintén, már nem emlékszem, de talán a kordon mögül nyúlt ki a néző.
Hát ott álltak benne. Nibali azt mondta, ugye, hogy elég kevés helyet hagytak, mert folyamatosan jöttek be.
És akkor gyakorlatilag... még ott nem volt kordon. Mert
én szerintem nem.
Kétszer láttam azt a videót, és most megmondom őszintén, nincs előttem, hogy kordon mögül nyúl be a néző, vagy nem. De lehet, hogy nem kordon mögül. De ezt Armstrong is elmondta, kordonozd le az egész szakaszt, és akkor elveszted a nézőidet. Mutasd ezt a videót.
Na, mert most itt a YouTube-on bepattintottuk. Itt nincs kordon. Itt nincs kordon, igen.
Igen.
Vannak az út szélén.
Szóval nem tud lekordonozni az egészet. Szerintem ez benne van a pakliban. Senki nem örül neki. Tehát mindenki azt szeretné, ha ezt ki lehetne zárni. Nekem az a filozófiám, hogy az életben mindent nem tudsz kizárni. Könnyű utólag csesztetni azt, akinél történt valami ilyen. Én szerintem, ha valamire az ASO próbál odafigyelni, akkor ez. Persze ilyenkor mindig az okos emberek előkerülnek, és utólag mindig megmondják, hogy kellett volna csinálni, meg hogy ők sokkal jobban tudják, és hogy hülye ASO, és hülye mindenki. Ez általában a kisebbségi komplexussal rendelkező emberek szokása, hogy utólag nagyon szeretnek okoskodni. Én azt gondolom, hogy ez benne van a versenyzésben, akkor is ezt mondanám, ha az én kedvencemmel történt volna, maximum szomorúbb lennék. Volt is, lesz is.
Amit Copeland mondott, hogy ez a perelünk dolog, ez egy óriási hülyeség, szerintem. A másik pedig, tudod, mi jutott eszembe? Mi történne akkor, nem ismerem a francia jogszabályokat, azt egyébként nem tudom, hallottad-e, vagy beszéltetek róla, hogy volt egy ember, aki megütötte, vagy meglökte a frumot, és azt elővették.
Igen.
Az ilyen gyors kötöző bilincsbe ült a rendőrautó mellett, keringett a Twitteren a fotó, tehát valami jogszabály alapján azt a faszit kivették.
Igen.
Tehát, hogy a kérdés a következő, mi van akkor, ha létezne, vagy hoznának egy olyan törvényt, hogy a Tour de France 21 szakasza során, ha az út szélén állsz, és nem tartod be a szervezők utasításait, illetve valamilyen szinten a főszereplők egyikével érintkezel, akkor annak jogi következményei vannak. Most nem azt mondom, hogy Nibali nyújtson be számlát, és mondja azt, hogy én december 12-én kezdtem a felkészülést, elcseszted a túromat, és ennyivel jössz, mert nyilván ez valahol nem életszerű, de hogy ez jutott eszembe, hogy mi lenne, ha gyakorlatilag így lehetne valakit elővenni, hogy elrontottad ember a túrját.
Ez nagyon jól hangzik, szerintem én is abszolút támogatom.
Ez az a baj, hogy jól hangzik.
Én is támogatnék egy ilyet, nekem az az érzésem, hogy nincs értelme olyan törvényt hozni, vagy szabályt hozni, amit utána nem fogsz tudni betartani. Tehát ugyanis ha hozol egy ilyen törvényt, akkor utána mindenkit, aki ilyen módon beavatkozik, azt el kell csípni. De mi van, hogyha valaki mondjuk odalép, csinál valamit, és aztán elszalad.
Igen, és nem ér hozzá. Persze, ez nekem is eszembe jutott, hogy így jönne a millió kérdés, hogy de mi minősül annak.
Így van, tehát itt nagyon nehéz lenne, mert ugye itt például ez a bácsi, ez vagy néni, vagy nem tudom, ő fotózni szeretett volna, tehát még csak nem is arra volt, hogy szelfizett, fotózni szeretett volna, ott pont látszik a kép, hogy lendül be, ahogy ugye...
Nézd, itt van egy ilyen szuperlassítós videó az esetről.
Talán éppen húzná vissza, ott behajol.
Eljön Bárdé, eljön a motor, akire ugye gyanakodtak sokáig, ott egy magyar zászló, behajol, és igen, a pántja a gépnek.
És húzná, de valószínűleg húzná be, tehát látja, hogy jön Nibali, szeretett volna csinálni egy fotót, lépne hátra, és lendül egyet. Tehát annyira... Hát most akkor tilts meg, hogy mit tudom én, a fényképező legyen ilyen szalag. Megtilthatod, de nem tudod ellenőrizni. Tehát ez nem olyan, mint egy foci meccs, ahol ánusz vizsgálatot lehet csinálni a nézőknek, mielőtt belépnek a stadionba, hanem ez, érted, itt több százezer ember, vagy százezer ember ott van az utak mellett, kontrollálatlanul.
Jó, vagy csak ez a baj, hogy de valakinek meg elcseszett tényleg fél évét, háromnegyed évét, vagy mondjuk Nibali esetében KB élete utolsó lehetőségét, hogy dobogós vagy sárga trikós legyen. Igen, de ebben egyébként abszolút igazad, hogy mindig jönnek a megmondó emberek, az ISO tuti, hogy mindent megtesz, ha megnézed, centikre ment tőlük rendőrmotor, és tudom, hogy előjöttek ezek a vueltás biztonsági emberek, akik előbb ütöttek, aztán kérdeztek, és igen, a tényleg úgy, ahogy fegyelem volt. Nem tudom, marha nehéz. Nibali egyébként azt mondta, hogy most rugdoshatná a kerékpárját, kiakadhatna,
nem fegyelem volt, Gergő, tehát az a dolog, hogy itt fegyelem volt, olyan szempontból fegyelem volt, hogy nem, ott volt egy ember, ugye, aki belépett, de az még azt hiszem az emelkedő elején volt, amikor valaki odalépett, és láthatóan lökött egyet, tehát ott tényleg le akarta lökni Froome-ot, akit aztán ugye be is zártak.
Engem ez érdekelne, bocsi egyébként, csak nyilván nincs francia rendőr kapcsolatunk, hogy engem érdekelne a törvény, hogy szól, hogy ez mi? Egyébként. Mm-hmm. Mert hogy valami alapján kivették?
Hát az más, az figyelj, az akár arról is szólhat, hogy jó, mondjuk azért, ha valakit meglöksz az út mellett, egy nézőt, az, nem tudom, lehet, hogy erre van valami szabály, hogy sporteseményen résztvevővel...
Ez az, hogy ugyanaz, mintha beugrasz mondjuk egy francia bajnokin a pályára.
Valószínűleg, tehát beavatkozol egy folyó folyamatban lévő sporteseménybe. Igen, ez érdekes lenne, hogy milyen szabályok vannak ezzel kapcsolatban. Szerintem ezt nem fogják tudni. Egyrészt nyilván le kell vonni a következtetést, el kell gondolkodni azon, hogy egy ilyen esetet mondjuk hogyan lehet. Egy ilyen esetnek, én azt mondom, az, hogy kizárd, az lehetetlen. Az, hogy csökkensd az esélyét, az lehetséges. Valószínűleg meg fogják nézni. Megint elmondták, hogy több kordon volt, mint eddig bármikor, tehát folyamatosan próbálnak ezen változtatni.
Állítólag 500 biztonsági ember, én Predomtól valami ilyesmit olvastam.
Nagyon
fel,
sokan vannak.
Az nem kevés azért.
Nagyon-nagyon sokan vannak ott. Az is rendben van, a biztonsági őr, ugye, aki fut és tényleg ott távol tartja az embereket, de itt most nem arról volt szó, hogy valaki fellökte, hanem egy ilyen rettentően bosszantó. Hát emlékezz vissza Flandriára. Kordon mögül lógott ki az esőkabát, amiben Sagan beleakadt. Van ilyen.
Igen, mert egyébként valamelyik oldalról a kerékpársportnak ez a bája. Hogy eljönnek előtted egy centire, és a köcsög vagy, hozzájuk érhetsz.
Igen.
Mert a labdarúgó VB döntőn látott 30 méterről pontosan a francia válogatottat, azt ha gólt látod...
Itt meg rád fröccsen az izzadsága.
Pontosan, tehát a kerékpárnak ez a bája, de ugyanakkor a veszélye is. Ami viszont még eszembe jutott, az a füstbomba történet. Én annyi személyességet belevinnék, hogy én régebben elég sokat jártam magyar stadionokba, tehát nálam kevesebb pártolója van a görög tűznek, a füstbombának. Én ezt bírom. De szerintem kerékpárversenyen irtózatosan nagy baromállatság 3 centire az útszélétől. Állj fel a domboldalra, gyújtsátok be a szép, de az arcukba, mert ennek egyébként van egy alapszaga, ezt elmondanám. Aha. Nem fullactó, de azért van egy alapszaga, aha, egy aha illata. Aha. Ezt szerintem kerékpárosoktól 1 méterre begyújtani, amikor az Alpe d'Huezre szenvedi fel magát, igen, lehet gyönyörű képeket csinálni, hogy kijönnek a sárga füstből, de, igen, azért, igen. De azért, amikor már mindenki elmondja, meg Colbrelliék is, hogy bedobták közénk, ezt szerintem meredek.
Az, és ugye pont ma idézte, Dani, én ezt nem olvastam, ezt a hírt, de állítólag a legkibben benne volt, hogy helyi rendeletekkel be fogják tiltani. Tehát, hogy le lesz tiltva, és meg lehet majd büntetni.
Ez az útszélén nagyon nagy baromság.
Szerintem is nagy, és arról nem is beszélve, hogy nem tudom, hogy ezek a pirotechnikai eszközök mennyire veszélyesek, vagy mennyire nem, de amennyire tudom, előfordul, hogy váratlan dolgok történnek.
És akkor most elárulom a kulisszatitkat, hogy másodszor álltunk meg felvétel közben, mert a Lantit kétszer hívták, de hihetetlen jól átpörgetjük a dolgokat, és úgy csinálunk, mintha mi sem történt volna. Szóval igen, Piro, kicsit távolabb tőlük, mert amúgy ez egy látványos dolog a hegy oldalon, de nem az arcukban.
Persze.
Nem az arcukban.
Teljesen egyetértek veled.
Ami megkerülhetetlen kérdése az eddigi szakaszoknak, ugye 15 etap ment le, vasárnap este beszélgetünk. Sky és a dominancia, mert hogy megint uralják a versenyt, de ahogy mondtad az elején, te bármilyen forgatókönyvet el tudsz képzelni. Figyelj, felteszem a nagy kérdést, mert olvasgatom a hozzászólásokat, és csomóan ezt találgatják, hogy Tomász, meg ma Szegát kérdezgettétek róla. Szerinted, vagy nem, szerinted, hogy fordulhat ez elő, hogy Froome egy 20 éve nem látott történelmi dupla kapujában van, és arról beszélgetünk, hogy Tomász megnyerheti-e? Szerintem nem. Úgy megállítják, mint a szart.
Abszolút.
Ha erről van szó.
Figyelj, én megmondom, hogy mi az én elképzelésem, hogy milyen forgatókönyvek vannak, és ebben benne van az, hogy Geraint, tehát inkább úgy fogalmazok, hogy ha a Sky olyan helyzetben lesz, hogy biztonságosan megcserélheti őket, tudja, hogy megfogja.
Uh-huh. Jó, így jó.
Ebben sem. Teljesen biztos vagyok. A problémát szerintem az jelentheti, ha Tom Dumoulin annyira közel lesz mondjuk az utolsó hegyi szakaszon, vagy az időfutam előtt Froomehoz, hogy egyszerűen nem meri megcsinálni. Tehát hogy képzelj egy olyan szitut, hogy jön az utolsó időfutam, és Tomásnak még mindig van egy perc előnye Froome-mal szemben, és mondjuk Froome-ot Dumoulin követi mondjuk 30 másodpercre. És azt mondja a Sky, hogy most mit csináljunk? Mondjuk azt Tomásnak, hogy ide figyelj kiskomám, Froome-nak kell megnyernie a túrt, tessék olyan lassú időfutamot menni, hogy Froome mögött végez. És mi van, hogyha Dumoulin meg ad Froome-nak 35 másodpercet, és a Sky úgy, hogy előtte 1-2 volt, elveszíti a...
És lesz 2-3.
És lesz belőle 2-3. Ezt nem engedheti meg magának a Sky, úgyhogy szerintem ez a fajta elengedés, ez csak akkor történhet meg, ha a két Skyosnak már megnyugtató előnye van Dumoulinnel szemben.
Az biztos.
Tehát ha abból indulsz ki, hogy a Sky megkockáztatja-e azt, hogy elveszítse úgy, ahogy van a túrt, azért, hogy Froome-nak meglegyen a dupla, a bizonytalan dupla, akkor nem vagyok benne biztos, hogy Brailsfordék azt mondják, hogy most akkor vagy Froome nyeri, vagy senki.
Igen, tehát ott azért csapatszinten fontos, persze. Ami meg külön érdekes, hogy úgy beszélgetünk két hét után Tomás Sárga trikójáról, hogy az ember életében nem ment még 3 hetesen, magáért, kapitányként, sárga trikóval a vállán, szóval nem tudom, ez nálam egy kicsit olyan, mint Roglic. Én nem mondom, hogy nem lesz 5-ben Roglic, mert a mostani énem ezt mondja, de pont Pintér Lacival beszéltük a Giron, nem tudom, 16 szakasz után, hogy 75%-ban már JC az olasz kör. Azt mi történt? Tehát lehetnek itt még nagy megzuhanások. És tényleg nem tudjuk, hogy Froome-on hogy jön ki a Giro. Így két hét után elég egész kényelmesnek tűnik a helyzet, de tényleg ez a szépsége a harmadik hétnek, hogy lesz olyan biztonságos távolság Dumoulintől.
Igen, és ilyen szempontból Dumoulin teszi, ahogy egyébként nem tudom, emlékszel-e a tavalyi túr vége fele, amikor megint a szokásos forgatókönyv volt, hogy láttuk azt, hogy az ellenfelek nem tudnak úgy versenyezni Froome ellen a hegyek között, hogy Froome-nak izgulnia kelljen az időfutamon, és mindig azt mondtuk, hogy jöjjön már el a nap, amikor ott van a túron egy Tom Dumoulin, aki legalább olyan jó, de inkább egy picit jobb az időfutamban, mint Froome, és egyszerűen Froome rá van kényszerítve arra, hogy a hegyek között leszakítsa. Most ez a szituáció, tehát van köztük 11 másodperc. Szerintem Dumoulin az időfutamon lehet 11 másodperccel gyorsabb, mint Froome. Megint hozzá kell tenni azt, hogy egy 3 hetes verseny utolsó napján nem jön ki a versenyzők maximális teljesítménye.
Giroval együtt?
Pont, Giroval együtt, tehát biztos, hogy ugye a Vueltán szoktuk mondani, hogy a második csúcs az általában már nem olyan biztos, abban nagyobb megzuhanások vannak. Ugye Armstrongék is arról beszéltek, hogy az a nagy kérdés, hogy szinte biztos, hogy mindenkinek lesz nehezebb napja, az a nagy kérdés, hogy az a nehéz nap mondjuk Froome-nak olyan lesz-e, mint tavaly a Peyregüdön, ahol kapott X másodpercet, vagy olyan lesz, mint mondjuk Eden, vagy a Simon Yatesnek, amikor kapott 50 percet, vagy nem is tudom már mennyit.
Ja, nagyon megzúan.
De rengeteget.
De ezt jól mondod, hogy végre kényszerhelyzetben lehet Froome. Egyébként olvastam egy statisztikát, talán 2015-ös túron adott ő utoljára jelentős különbséget hegyi befutón az ellenfeleknek. Azért ez kemény.
Igen. Nem volt rá szükség.
Nem volt
rá. Most van.
Most van.
Most van, és ráadásul ott van Geraint Thomas, és amit mondasz Thomas oldaláról, hogy ő még nem csinált végig kapitányként probléma nélkül 3 hetest, ez igaz. De Chris Froome sem csinált végig még úgy túrt, hogy előtte végig nyomta és megnyerte a Giro-t.
Az is igaz.
Tehát a Sky-nak fogalma sincs, hogy Froome ezt bírni fogja. Ma egy nézőnk írta, és van benne igazság, hogy hát azért azt viszont láttuk, hogy meg tudta csinálni azt, hogy előbb egy túrgyőzelem, aztán egy Vuelta, de itt hozzátenném, hogy szerintem mindannyian egyetértünk, hogy az egy picit nehezebb, hogy a vagy egy picit nagyobb igénybevétel, hogy a nehezebb verseny előtt sincs, tehát hogy már fáradtan érkezel a nehezebb versenyedre, mint az, hogy már a nehezebb feladat megvan, és utána meg tudod oldani a könnyebbet.
Igen, ez biztos.
Idézőjelbe téve a könnyebbet, mert nyilván pokolian nehéz a Vueltát is megnyerni, meg végig kell tekerni, és ott is motivált ellenfelek vannak. Szerintem, és ez azt gondolom mindenki egyetért, egy Giro Tour dupla nehezebb, mint egy Tour Vuelta dupla.
Ez az alap.
Úgyhogy Thomas-t muszáj ott tartani, mert Thomas viszont erre a versenyre készült, és ha Froome-nak lesz egy 20 perces, 10 perces, 8 perces, 5 perces megzuhanása, akkor a Sky-osok összeteszik a két kezüket, hogy Thomas ott van.
És ugye arról gondolom beszéltetek, hogy minden nap sárgában van, ő nyilatkozik, Froome már rég vacsizik, amíg ő az utolsó interjúját is
pontosan.
Ez a lehető legszebb.
A múltkor azt hiszem a Lekip írt is erről, egy oda küldték az újságírójukat, 1 órával hamarabb érkezett meg Froome a szállodához, mint Thomas.
Na tessék, ennyi.
Ennyi volt az, hogy dopingvizsgálat, interjú, fotózás, szponzorokkal találkozás, mindenféle kutya szar.
És hát tett hozzá azt, hogy Thomas vezeti a 11-től, tehát az 2-4-5 órát már spórolt Froome. És az 5 nagyon értékes óra.
Pontosan.
Ami még szerintem megkerülhetetlen kérdés az első 2 hétnek, de nem fogod rá tudni a választ, mi a halál van Quintanával?
Azt nem tudom, pont a tegnapi elég unalmas szakasz közben elkezdtem böngészni az általad írt cikkeket, hogy mondom, lehet, hogy lemaradtam valamiről, és hogy te írtál, és ugye belefutottam egy talán pár hetes hírbe, ami arról szólt, hogy hát nem túl jó a viszony közte és Unzué között.
Ez június elején volt hír, azt hiszem,
igen,
közepén.
Igen, egy hónapos hír körülbelül. De hogy ez még nem támasztja szerintem alá, vagy nem indokolja azt, hogy ennyire, tehát attól, hogy rossz viszonyban vagy a főnököddel, attól még a hegyen nem szakadsz le elméletileg. Nem tudom, és nagyon várom rá a választ, és
de figyelj, bocsánat, közbe kell, hogy szúrjak, amikor azt mondja Quintana, hogy ha majd a Pireneusokban egy fokkal hidegebb lesz, az jobb, hát itt tartunk.
Hát meg 4.23-ról. És úgy, már 4 perc 23 másodperc a hátránya.
Várj, ez a 15. szakasz volt, lehet, hogy már több, mert tegnap is kapott. Nem, nézd.
De 15. szakasz, az a mai.
Jót néztünk.
Jót néztél. Igen, és...
Nem, tehát amikor lehet kapni, kapott. A kocka kövön szépen megjött, de hát könyörgöm, Alpe d'Huez-en leszakadt, szombaton leszakadt, 4,5 perc.
Igen.
Úgyhogy egész évben erre készült, alig versenyzett, folyamatosan otthon.
De ez a kulcs, Gerga, amit most mondasz, és ez az, ami engem nap mint nap meglep a hegyi szakaszokon, hogy Froome és Dumoulin, akinek a lábában ott van egy Giro, a második hét végén, közepén végén is jobban megy, mint Bardet, Landa, Quintana, akik erre a versenyre készültek. Jó, tudjuk, Landa bukott, sose fogja elmondani, csak majd a verseny végén, hogy milyen problémákkal küzdött. Vannak problémái, az biztos. De azért ezek Landa is a problémáival együtt ment az Alpe d'Huez-en és támadott a végén.
Men.
Tehát, hogy azért ő sincs olyan katat. Bardet is kap, ugye, tegnap is kapott, és meg is lepődött. Hinkepi mondta, hogy arra számított a tegnapi rövid meredeken, hogy ott Bardet jobb lesz.
Szerintem is, vagy majdnem mindenki.
Szerintem is. Hihetetlen, hogy az a két csávó, aki végignyomta, méghozzá keményen végignyomta a Giro-t, ők a legerősebbek a túron. És azok, akik erre a versenyre készültek, és az egyik legnagyobb reménységük az volt, hogy a két jó időfutammenő majd fáradtabban érkezik meg a túra, eddig, hangsúlyozom, eddig rosszabb formában vannak. Aztán az más kérdés, hogy a harmadik hét azért csodákat is szokott hozni néha, tehát benne van a pakliban, hogy Froome és Dumoulin a harmadik hétre fog elfogyni, és mindig az orrod alá dörgölöm a 2013-as Vuelta-t, hogy az utolsó két hegyi szakaszig senki nem gondolta volna, hogy Hornernek lesz esélye Nibalival szemben.
Ja, ja.
És Nibali elfáradt az utolsó két hegyi szakaszra, Horner meg nem. Tehát benne van a pakliban egyébként, hogy a három nehéz Pireneusok béli szakaszon majd egy olyan Froome-ot meg Dumoulint látunk, amit nem láttunk eddig, és arra az esetre lehet jó a Sky-nak egy erős Geraint Thomas.
Igen, én most már pár éve nézzük a kerékpárt, meg közvetítjük, én már sem, komolyan mondom neked, semmi nem lepődök meg.
Hát ez az.
Meg a jéces megzuhanás után főleg, mert hát minden pontosan. Évben az orrod alá dörgöli a kerékpársport, hogy tippelni nem lehet.
Igen.
Meg mindig kiderül, hogy 21 szakaszból áll a verseny, de azért 4,5-ről visszajönni úgy, hogy még időfutam van. Mert azt mondom, hogy már túl vannak egy 50 kilométeres sík egyenkéntén, meg volt egy rossz napja Quintánának, legyen 4,5 perc, de azért nem ez.
De akkor is a 4,5-nél azt mondod, hogy még a dobogó is mázli. Tehát azért Quintana nagyon jó hegyi menő, ha a tudása maximumát tudja nyújtani, de annyival nem jobb egy Landánál, egy Bardénál, egy Roglicnál, egy Dumoulinnél, hogy a hegyek között perceket adjon neki, tehát ahhoz, hogy ő itt előrébb tudjon jönni, ahhoz megzuhanások kellenek. Na most ahhoz számoljál, 7 megzuhanás kéne, hogy ő időfutam nélkül az elejébe érjen. Ennyien nem fognak megzuhanni.
Ennyien nem. És nagyon vicces megint, tehát tényleg 2 hét után ott vagyunk, hogy a holland lottó kb. Nagyobb ellenfél, mint a Movistar.
Pontosan.
Hogy egy Zakariról beszélni nem kell, mert az embernek már nem tudom, a 10 perc fölött van a hátránya. Vagy a Roglicról alig beszélünk időhiány miatt, de tényleg ő is a harmadik héten nagy kérdés. Mert ugye mindig mondjuk, hogy igen, Roglic jó időfutamos, de azért 3 hétig nem mentő még így.
Nem, pontosan. És a harmadik hét mindig kritikus. Emlékszem, mikor elkezdtük nézni ezt a sportot, Sipiék mindig arról beszéltek, hogy várjuk meg a harmadik hetet, mert a harmadik hét az kritikus mindig egy 3 hetes versenyen.
Pontosan, én most visszaemlékszem a Giro-ra, hogy a második pihenőnap után milyen kommentek voltak Twitteren és a cikkek alatt, mindenki odaadta Yatesnek.
Pontosan, emlékszem, én is ott ültem, és én is arra gondoltam, hogy hát jó, most majd a hegyi szakaszokra ránézek, de hát ez most már Yates. Hát. És tényleg így néz ki a dolog, hogy az egyik nap még támad a hegyen, és úgy tűnik, hogy kicsattan az erőtől, jön egy átkötő nap, nem történik vele semmi, jön a következő hegyi szakasz, és úgy kell föl, hogy kap 10 percet. Benne van a pakliban.
Bőven. Záró téma, ami szerintem szintén nagyon érdekes, Greipel, Gaviria, Cavendish, Kittel, Grönevégen, ilyen sprinterek szálltak ki. Jó, volt benne ugye limitidő, volt benne talán nem csúcsforma, De hogy te egy ehhez mit szóltál, kettő nem kéne esetleg az ilyen brutálabbnak tűnő napokon egy kicsit kitolni a limit időt, mert legyünk őszinték, azért Párizsban tényleg azt néznénk, hogy a legjobbak sprintelgetnek.
Én most ebben a pillanatban jutott ez a dolog eszembe, mert már foglalkoztam ezzel sokat. Azt látom, hogy sportmenedzselés szempontjából van két véglet. Az egyik véglet az, hogy megírunk egy szabályt, és dögöljön meg mindenki, aki nem tudja betartani. A másik véglet az, hogy van egy szabály, de ezt néha felülírhatja a sportág vagy az adott sportesemény érdeke, hiszen mégiscsak olyan világot élünk, ahol ugye a piacról kell magát eltartania a versenynek. Mind a kettő mellett szólnak érvek. Teljes joggal mondja azt egy néző, hogy dögöljön meg az, aki nem tudja befejezni limit időn belül. Ez a szabály őnek is meg volt mondva, ha nem tud végig, mert én magam is mondtam ezt egyébként a közvetítésben, ha valaki nem tud végigmenni a hegyi szakaszon sprinterként, az nem érdemli meg, hogy ott legyen a Champs-Élysée-n. De lehet úgy is gondolkodni, hogy ez egy szórakoztató műsor, és hogy nyilván az ne legyen, hogy valakinek mondjuk valaki bukott, összetörte magát, és akkor is visszaültetik, és kötelező menni, mint hogy annak idején ugye Ronaldónak az epilepsziás rohama után a szponzor miatt kellett játszani, tehát ilyen ne legyen. De például én elképzelhetőnek tartom, hogy a szabályt úgy fogalmazzák meg, hogy van egy limit idő, és ezt az autósportból tudok egy tök jó példát. Az alapszabály az, hogy aki az időmérő edzésen 107%-ot nem tud hozni, tehát akinek 7%-nál nagyobb a lemaradása a győztes időhöz képest, az nem indulhat a versenyen, kivéve, ha a felügyelők úgy ítélik meg, hogy valamiféle olyan dolog szólt közbe, amiről a versenyző nem tehet, és egyébként az esetek nagy többségében elszokták, mert mindenki tudja, hogy az az érdeke a versenynek, hogy minél több autó ott legyen a rajtrácson. Én elképzelhetőnek tartanám, hogy ezt a szabályt úgy fogalmazzák meg, hogy azt mondják, hogy itt a limit idő, alapesetben ezt be kell tartani, de a zsűrinek van joga azt mondani, hogy ha menet közben rájönnek, hogy elszámolták a limit időt, olyan az időjárás, bármi.
Jó, de várjál, az alapprobléma az szokott lenni, hogy olyan a tempó az elején.
Olyan a tempó. Na most azért mondom, hogy én adnék a zsűrinek egy lehetőséget arra, hogy bizonyos napokon számoljon. És azért tartom ezt fontosnak, mert hogyha ez alapból meg lenne mondva, így ki lenne mondva, hogy ha Gaviria benne van, akkor az hülyeség. Mert akkor Gaviria fölülne az első hegyen, és
persze, az okay.
Vagy föltolna a biciklit. De ha azt mondjuk, hogy a zsűrinek van lehetősége arra, hogy adott esetben mondjuk azt mondja, hogy hát igen, láttuk, hogy Gaviria mindent megtett azért, hogy beírjen, de nem tudott, vagy kittel, akkor azt mondjuk, hogy rendben, ez esetben kitoljuk a limitidőt, mert olyan körülmények szóltak bele. Ezt így elfogadhatónak tartanám. Nyilván biztos, hogy egy csomó vita lenne ebből.
Igen.
Egy csomóan próbálkoznának azzal, hogy eljátsszák, hogy ők mennyire küzdenek közben, meg nem. És a zsűrinek itt nagyon határozottan kéne föllépnie. De én ezt például jobbnak tartanám, mint valahol most érted, tényleg arról van szó, hogy oké, én inkább a hegyi csatát szeretem, de sokan vannak, akik nagyon gerjednek, például te nagyon gerjedsz a sprintre. Most ha belehelyezkedem a te szitútba, érted, ott vagy, hogy terveztél mondjuk egy utazást valamelyik sprint szakaszra, hogy Gaviriát megnézed, nem tudom én, Demar, meg Sagan ellen, meg Greipel ellen, vagy Grönevégen ellen, és nincs ott a kedvenced. És azt mondod, hogy nem megyek el.
Há, jaha.
És ez meg nem jó a sportnak.
Igen, ez egy bonyolult. Emlékszel a Vueltás tömeges, amikor ki kellett volna,
igen.
Amikor Froome egyedül maradt volna kb.
Igen.
Akkor mekkora vita volt. Nem tudom, beszéltetek erről nekem, az rémlik, hogy Kis Zabel 5 másodperccel.
Igen, és őt például be is.
Őt tovább engedték, de azt hiszem azért, mert a zsűri azt mondta, hogy látták azt, hogy valami váltó problémája,
igen,
volt. Tehát akkor ez így magyarázható
valami
volt
neki. Valami problémája volt, igaz, hogy műszaki hibája volt, és hogy kiderült, hogy azért nem jutott be. Tehát azért maradt le, mert műszaki hibája volt. De tényleg azt mondom, hogy mit tudom én, Gaviriáék megjönnek, nem tudom én, 40 perc hátrányal, a limit időn kívül 40 perccel, és ránéz a zsűri, és azt mondja, hogy na ne szórakozzatok velünk. Ennél azért jobbat is tudunk.
Kevendis szerintem valami fél órában.
Kevendis nagyon, igen. Kevendis nagyon. És akkor azt mondja a zsűri, hogy mentek haza. De mit tudom én, azt mondom, hogy 10 perccel lépték túl, és akkor a zsűri azt mondja, hogy ott volt, láttuk, zsűrikocsiból, nem tudom én, láttuk, hogy tényleg dolgoztatok keményen, igyekeztetek, mit tudom én, nagy volt a tempó elő, szar volt az idő, mit tudom én, ma úgy döntünk,
igen,
és egy pontos, átlátható indoklást adunk, hogy ezért nem zárjuk ki akik limit időn kívül jöttek meg. Egy forrás arra, hogy vita legyen, ez kétségtelen, viszont ha ez be tudna járatódni, akkor lehet, hogy egy picit jobb szabály lenne, vagy kicsit több mozgástere lenne a zsűrinek.
Teszem hozzá, az is ritka, hogy ennyi nagy név kiszáll két napon belül, illetve nem tudom, hogy biztos, hogy olvastátok Greipel tweetjét, hogy én nem fogdossam az autót, és inkább úgy érek be limit időn,
igen,
túl, mint mások, akik pont.
Igen.
Szóval ez meg egy külön frontot.
Igen, meg ugye most az is érdekes, például mert Cavendishnek volt egy nyilatkozata, akit nagyon tiszteltek, hogy már kb. 15-20 km után lehetett sejteni, hogy azon a szakaszon nem fog bejönni.
És letegerte.
És ő azt mondta, hogy ő az újonc évében egyszer limit idő miatt beszállt a kocsiba, és annyira szarul érezte magát, hogy ő akkor eldöntött, hogy soha az életben nem fog föladni versenyt, ha csak nem sérülés miatt.
Hát, az jó.
És végig tolta, és befutott a célba, és kizárták. Na most érted, egy ilyennél például, egy ilyennél fölmerül benne, hogy oké, nem tudod bejönni limit időn belül, de összességében a versenynek nem tenne jobbat, ha még mindig ott lenne Cavendish. Lehet rajta vitatkozni, én nem állítom, hogy ez a helyes álláspont és a másik az rossz, csak felmerül bennem. Ugye a többi sprinterők föladták menet közben most, hogy limit idő, tehát hogy tudták, hogy nem fognak bejönni, és azért állítólag ugye a meleg, az nagyon betett nekik meg a
meleg,
nagy tempó.
Nem, áztak már el egyébként ezzel, ugye? Nekem sem.
Nem, eső még nem volt.
Jó, zárásként kettő darab gyors kérdés, mondj egy dolgot, ami eddig nagyon, de nagyon nem tetszett ezen a túron, bármi lehet.
Gondolkodom kell, hogy a legnem tetszőbbet mondjam.
Bármi lehet. Közvetítés, ilyen rovat, olyan rovat, infóhiány, valami hiányzik, tavaly jobb volt, tavaly nem volt, most van.
Ja, hogy a közvetítés
bármiből,
maga?
Bármiből, bármiből.
Mert nekem ez egy olyan dolog, hogy az ember mindig számít rá, és aztán mindig fölbosszantja. Engem nagyon fölbosszantanak a tirpák, francia szurkolók. Tehát, hogy ez az állandó fütyülés, amit Thomas is kap például, meg az elől izzadó szkályos segítők. De hát tudjuk, hogy a franciák ilyenek. Ha valaki nem francia, akkor, és arra bármiféle gyanú vetődik, akkor azt gyűlölni kell, és ez, engem ez nagyon, nagyon idegesít, nagyon bosszantó volt, amikor Geraint Thomas fölállt a dobogóra és kifütyülték. Az az ember, aki egy tök jó arc srác egyébként, ezt még Armstrongék is elmondták, inkább mondta, hogy egy tök szerethető figura, föláll, és azért, mert Sky mez van rajta, ezért kifütyülik.
Igen, mondjuk Froome-hoz neki aztán kevés köze van, vagy Froome szalbutamol ügyéhez kevés.
Pontosan.
Mondjuk teszem hozzá, én Thomas helyében olyat pont nem nyilatkoznék, bár nem tudom, hogy kérdezték-e, és nem lehetett volna kikerülni a választ, hogy most tiszta a sport, szóval inkább ezt engedte volna.
Hát jó, ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye... Ja.
Mindegy, nem menjünk hosszú, bele. Hosszú. A másik fele pedig, ami nagyon tetszett, de ez is lehet bármi, vagy nagyon tetszik jelen idő. Mert kezdted azzal, hogy még tök bármit el tudsz képzelni a harmadik
hétre. Az nagyon tetszett, nekem Dumoulin jelenléte nagyon érdekessé teszi ezt a versenyt. Ha belegondolsz, ha nincs Dumoulin, a Thomas ügy sem létezne.
Nem.
Tehát Dumoulin...
Vagy nem így.
Nem létezne, mert akkor, ha most nem lenne ott Dumoulin, hanem Roglic lenne a harmadik helyen, én most azon az állásponton lennék, hogyha Froome-nak nincs kapitális megzuhanása, lenne köztük egy perc különbség, a Froome-nak nincs kapitális megzuhanása...
Már pedig eddig nem nagyon volt a pályafutás
során. Nem nagyon volt, akkor valamikor menet közben majd, és figyelj, úgy fog, tehát nem úgy intéznék el, hogy megy a tempómenés, ahogy egyébként láttuk a... Az Abduezen volt, szerintem az Abduezen volt. Ment Bernal, egyébként na Bernal például,
na hát.
Amit ment az Abduezen.
Na hát ugye.
Az ember az nem normális.
Nem.
21 évesen.
Nem.
Olyan tempót ment, a világ legjobb hegyi menői indultak meg, és nem tudtak, mit tudom én, 50-80 méter.
Tehát az első éves profi leszakítja azt, aki egész évben a túra készült Quintanát.
Őrület a csávó, nagyon kíváncsi leszek, és picit sajnálom, hogy ilyen fiatalon a figyelem középpontjába kerül, mert ez emberileg nehéz, lelkileg ez nagyon nehéz elviselni.
Remélem jó arcok a szülei és jó a menedzsere, mert van, nagyon elvihetik.
Meg a csapat is jó, és hogy helyre fogják tenni. Egyébként a nyilatkozatai alapján nagyon szerény, tehát amikor lenyomta azt a brutál ábdűezt, és utána azt nyilatkozta, hogy elképzelhetetlen megtiszteltetés neki, hogy egy Chris Froome-ért tekerhet.
Az mondjuk
azért
jó,
az igen. Azt mutatja, hogy még helyén van az esze.
Szóval Dumoulin.
Dumoulin a kulcs, de az Abduezen is nézd meg, hogy az volt, hogy mikor Bernal kiállt, utána Thomas még egy vagy másfél kilométerig vezetett Froome-nak. Szerintem egyébként ennyi lenne a sztori, amikor meg akarják cserélni, tekernek, és egyszer csak kiáll Bernal, és Thomas ott marad, és hajt, mint az állat, és a végén ő is kiáll, és visszamarad, mint egy segítő.
Igen, mert legyünk köztek, el tudja játszani azt, hogy meg kell állnia,
pontosan.
Mert azt soha nem tudod meg, hogy tényleg elfáradt, vagy meg kell állnia.
Pontosan.
Tehát ők ezt gyönyörűen el
pontosan,
tudják
játszani. De az is lehet egyébként, hogy elmennének az időfutamig, és az időfutamon Thomas végig nyomná az első két, ezért és a végén fölülne, és azt mondaná, hogy szeretlek, Froome.
Amúgy jó, hogy az viszont nem vetne jó fényt, tehát inkább jobban kell ezt eljátszani
valószínűleg
szerintem a közönségnek.
Igen, valószínűleg a Sky is ezt diszkrétebben kezelni, bár mondjuk Dave Brailsford nem a diszkrétségéről ismert.
Hát őket nem érdekli szépen nyerni, nyerni kell ezt csinálni. Ezt Vivian is megmondta.
Viszont az a jó, és ezért mondom azt, hogy Dumoulin az egésznek a kulcsa, mert amíg Dumoulin ott van Froome nyakán, addig a Sky keze is meg van kötve a Thomas Froome ügy tekintetében. És én nagyon bízom benne, hogy jó sokáig ott lesz Dumoulin, és akkor de talán egyébként a számba adtad a szót, talán ez tetszik a legjobban benne, hogy nem az szokásos forgatókönyv szerint zajlik a verseny. Én egy picit sajnálom, hogy Nibali kiesett, mert ahogy ment föl a törött csigolyával az Abduezre, abból nekem az jött le, hogy azért ő neki lehet, hogy lettek volna jó pillanatai. Sajnálom, hogy Bardet úgy tűnik, hogy most nem tudja azt hozni.
Hát meg Nairoék.
Hát meg Quintana is, Landának a bukása, tehát azért egy-két ember még ott lehetne az elejében, de hála Istennek egyelőre úgy érzem, hogy Dumoulinnek köszönhetően izgalmasan összetett.
Jó, Lantikám, köszi, hogy jöttél. Nagyon gyorsan zárójelesen egy program ajánló, júli 28, Merida Concept Store. lesz egy közönség találkozó, Váci út 140 a cím, az Esbringa Facebook oldalán kint van egy jó kis poszter, illetve egy programajánló, ott lesz egy szakasznézés jövő szombaton időfutam, aki pesti vagy nem pesti, de jó társaságban szeretné nézni, mondjuk Németh Szabival a szakaszt, jelenjen meg a helyszínen, de mondom, az Esbringa Facebook oldalán még lesz info erről. Még ennyit szerettem volna mondani, de most elköszönünk, úgyhogy Lantikám, ha meg tudod állítani, elköszönünk. Sziasztok!
Hello!